igaz.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául rendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott levele első részében, a 3. verstől a 11. versig a következőképpen. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Amint igaz is, hogy ezt gondolja mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak benneteket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, hogy mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretetetek egyre jobban gazdagodjék ismerettel és minden megértéssel. Hogy megvizsgálhassátok, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, Pál apostolnak a Filippi beliekhez szóló levelét úgy szoktuk emlegetni, hogy ez az öröm levele. Igen, hát ebben van az is, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. És a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr köze. Ez a jellemző hangja a Filippi levélnek. És itt már az első nagy igeszakaszban is fölfigyelhetünk arra, hogy mennyire Jézus Krisztus visszajövetelére irányul Pál apostol figyelme. És az Úr Jézus visszajövetele szemszögéből lát mindent, és biztatja a testvéreket, akiknek örül. Örül akkor is, amikor külsőleg nagyon rosszul mennek a dolgai, nem mehet sehova, úgy vinné az evangéliumot, attól fogva, hogy Jézus Krisztus megtérítette őt a vakbuzgó vallásosságából, ment és ment. Önmaga teljes bedobásával. És az élvonalban vívta a lelki harcot. Ment az evangéliummal, de most nem mehet, mert fogságban van. Nem tudjuk pontosan, hol is volt ez a fogság. Lehet arra következtetni, hogy ez nem a római fogság, nem is a cézáreai, hanem talán Efezusban lehetett. És ez lenne a háttere az efezusi, a filippi, a kolossei, meg a Filemonhoz szóló leveleknek is. Sok mindent mi nem tudunk, majdnem 2000 távolából, de azt tudjuk, hogy ne tudnánk, hisz Pál maga ír arról itt, hogy fogságában is mennyire csodálatos ajándék neki, hogy tudja, közösségük van együtt a Krisztus evangéliuma ügyében. És hálát ad az ő Istenének, aki nem a maga elképzelte Isten, hanem az egy igaz, élő, örökkévaló Isten, aki személyesen az ő Istenévé lett. Ez a hangsúlya annak, amikor azt írja, hogy hálát adok az én Istenemnek, az igaz Isten, akit Jézus Krisztus által ismert meg atyának. Az ő Istene. És az igaz Isten lett Istenévé, atyává Jézus Krisztusban azoknak a testvéreknek is, akikből megszületett a Filippi beli gyülekezet, és él az a gyülekezet. És érdemes éppen ezért, mert hisz Pál maga említi, hogy közösséget vállaltatok az evangéliummal, közösségben vagytok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Na éppen ezért érdemes visszagondolni arra, hogy hogy is indult az a Filippi gyülekezet. Hiszen utána olvashatunk, fölidézhetjük, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében miket találunk erről. Hogy irányította arra felé szent lelkével az Úr Pált, Silást és a velük levőket. Igen, erre is érdemes visszaemlékezni, hogy Pálnak meg lett volna nagyon átgondolt jó úti terve, hogy merre akarja vinni az evangéliumot, de a Szentlélek eltiltotta őket attól az iránytól, és terelte másfelé. Így jutottak Filippibe, ahol nem volt semmiféle emberi feltétele, külső feltétele annak, hogy hol kezdjék hirdetni Jézus Krisztust. Mert a többi helyeken mindenütt ment a zsinagógába, a zsidó gyülekezetbe Pál. Ott kezdte hirdetni, hogy Jézus a Krisztus. Filippiben nem volt zsinagóga. Ott a görög nyelvű nép körében, Filippiben is görögül beszéltek már, de erős római öntudattal, mert letelepített veterán katonák laktak ott. És annyira nem volt zsidóság, hogy egy folyóparton jöttek össze néhányan az istenfélő asszonyok imádkozni. És az evangélium hirdetése Európa területén ott kezdődik. És az Úr megnyitotta Lídia szívét, és így ő meg tudta nyitni a szívét és az otthonát rögtön. Jézus Krisztus előtt és az evangélium ügye előtt. És attól fogva az a bázis, a házi bázis, ahonnan kiindulhatnak nap mint nap szóba állni az emberekkel Pálék. A városban. A nagy római öntudatú városban. És ott történik aztán a jövendőmondó rabszolgalány esete, aki mászkált utánuk nap mint nap, és azt mondta, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgálja, akik nektek üdvösség útját hirdet. Nem igazat mondott? Nem. Csak majdnem. De mások a hangsúlyok. És idegen forrásból. Ez az a tipikus eset, amiről Pál apostol más alkalommal azt írja, hogy az ördög a világosság angyalának teteti magát. A démoni lélek mondatta ezzel a médiumává lett rabszolgalánnyal azt, amit az mondott. És Pál apostol az Úr Jézus nevében néhány nap után kiparancsolta ezt a gonosz lelket ebből a lányból. A lány megszabadulhatott. Mi lett a következmény? Az, hogy Pálék meg összeverve börtönbe kerültek. Hát mert belerontottak az üzletébe a lány gazdáinak. Ez azóta is, ó, de sokszor így van, hogy ahol emberek megszabadulnak Jézus Krisztus által, ez beleront mások üzletébe. Hát a reformáció is nagyon belerontott a középkori vallási üzletbe. Ezért volt olyan nagy az ellenállás. És olyankor világossá válik, hogy Isten vagy a mammon? Kinek szolgál az ember? Nos, a befolyásos gazdái a lánynak, maguk is az ördög bábjaiként támadást indítanak, és Pál és Silás összeverve, kalodába zárva vannak a börtönben, és Istent dicsőítik. Isten megválaszol és megrendíti nem csak a börtönt, hanem a börtönőrt is, aki aztán remegve borul a kalodába zárt Pálék elé, hogy uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek. És hangzik a válasz, higgy az Úr Jézus Krisztusba, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad nép. És hisz, és fölviszi őket, és kimossa a sebeiket. Szabadon nem engedheti még őket, majd eljön annak az ideje is, pár óra múlva. De már létrejön egy új közösség. Jézus Krisztus összevert szolgái, és az őket összeverő, kalodába záró börtönőr, aki Jézus Krisztushoz megtért, és örvendezett a családjával együtt, hogy hívővé lett az Istenben. Hát azok az első napok az evangélium ügyében, és az evangélium által adatott közösségben, azok ilyenek voltak Filippiben. Pál emlékszik rá, nagy örömmel, hogy mit tett ott Isten. És akik így befogadták Jézus Krisztust, közösségbe kerültek vele, azok egyből az evangélium szolgálatában is elkezdtek működni. Ki, hogyan, ahogy adatott neki. Lídia a házát bocsátotta rendelkezésre. A börtönőr is világos életváltozással tesz tanúságot arról, hogy hitre jutott Jézus Krisztusban. Az Isten kegyelmében az Istentől kapott megigazultságban kezdtek élni ezek az emberek. Ahol valóban foganatos lett az evangélium, ahol valóban az Isten bocsánata Jézus Krisztus által megragadta emberek szívét, ahol Isten rendbe hozta magával emberek életét, mert ez a megigazulás, rendbe jönni az Istennel. Ott ennek megmutatkoznak a következményei. Közösségvállalás azokkal, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek Jézus Krisztusban. Közösségvállalás azokkal, akik a Krisztuséi, és ez feltűnő, hát olyanok, akik egymásnak ellenségei voltak addig emberileg. Egyszerre csak testvérek. Mert ott a bűnbocsánat, amit Istentől kaptak meg, amit egymásnak is adhatnak. Hányszor kell megbocsátanom, hallottuk az evangéliumi igeszakaszban ugye Péter kérdését. A testvéremnek. Aztán az Úr Jézus elmondja, hogy nem 7-szer, amit te olyan soknak tartasz, hanem 70-szer 7-szer. És ez nem azt jelenti, hogy számolj 490-ig, aztán 491-szer már nem, hanem azt jelenti, hogy egyáltalán ne számolj. Legyen kész a szívedben, elkészítve a bocsánat annak is, aki gonoszul cselekedett ellened. Hogy amikor megbánja, amikor rádöbben és megvallja, közölhesd vele, átadhasd neki a bocsánatot. Mert ahhoz az elhivatáshoz, amellyel Isten elhívott az ő kegyelmében való életre, ez illik. Hogy megbocsátásban, mint bocsánatot nyertek, a kegyelem közösségében tegyünk bizonyságot Jézus Krisztusról. Hordozzuk az evangéliumot. Nem csak a szánkon, hanem az életünkön. Mert ahol valaki Jézus Krisztust, mint megváltó urát befogadta, és benne megigazulást kapott az Istentől, ott ennek az igazságnak a gyümölcse meg kell, hogy teremjen. Isten akarata szerinti tiszta és szent szeretetbe. Ezért imádkozik. Hálás örömmel Pál apostol, hogy a ti szeretetetek egyre jobban gazdagodjék ismerettel, minden megértéssel, hogy megvizsgálhassátok, mi a helyes, tudjatok különböztetni, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. Mert akik megismertük Jézus Krisztust, számunkra már minden abba a megvilágításba kerül, hogy ő visszajön, és mi meg elébe állunk majd. Szorongatni is tud ez, ó, hogy állok én elődbe számot adni Jézusom. És ugyanakkor mégis egy átható öröm ebben a Filippi levelében, ez többször is megmutatkozik Pál apostol mondataiban, hogy milyen átható öröm ez. És micsoda sóvárgás, és mennyire az ő egész gondolkodása arra a napra irányult, mert a mennyben van polgárjogunk. Ahogy itt a harmadik rész végén leírja. Abban a harmadik részben, a levele harmadik részében ír arról is, hogy az ő korábbi buzgó vallásosságát, ami vakbuzgóság volt, azt hogy ítélte kárnak és szemétnek a Krisztus ismeretéért, és folyamatosan annak ítéli továbbra is. Hogy a Krisztust megnyerjem, és találtassam ő benne olyannak, hogy nincs saját igazságom a törvényből, hanem a Krisztusba vetett hitáltal van igazságom Istentől a hit alapján. Nincs saját igazságom, amivel Isten előtt én megállhatnék. Nekem Jézus Krisztus nélkül Isten előtt csak bűnöm van, de amitől minden új lett, az az, hogy Jézus Krisztus lett az én igazságom. Őt adta nekem igazságul az Isten, és engem Jézuson az ő szeretett fián keresztül lát. És így vagyok Jézusba rejtve az Isten előtt. Jézus Krisztusba rejtve tiszta és igaz. Magamban nincs semmi saját igazságom. De Krisztusban ő az enyém, és az ő igazsága az enyém. Ugye ezt idéztem föl Luther soraiból, a reformáció ünnepe kapcsán is, amikor neki már fölragyogott a megigazító kegyelem, és a Krisztusba vetett hitből elkezdett élni, és azt írja egy szerzetes társának, hogy mondd ezt Jézus Krisztusnak, Úr Jézus, én vagyok a te bűnöd, és te vagy az én igazságom. Na ennek az igazságnak, megigazultságnak a gyümölcseiről van szó. Ezeknek a gyümölcsöknek meg kell teremniük a hívő élet pályán. Úgy, ahogy a beoltott nemes gyümölcsfa azt a gyümölcsöt kell, hogy teremje, amit várhatunk tőle. Ahogy a Jonatán almafától azt várjuk, hogy Jonatán alma teremjen rajta. Mert ha nem azt terem rajta, akkor nem Jonatán almafa. Teljesek legyetek a Jézus Krisztus általi igazság gyümölcsével. Betű szerint az utolsó mondatot így lehet lefordítani. Amit úgy olvashattam, hogy gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által. Az eredeti szövegből egész pontosan az derül ki, hogy a hangsúly azon van, hogy ez a Jézus Krisztus általi igazság. Mert nincs saját igazságom. Ez a Jézus Krisztus általi igazság, amit Isten az ő fiában nekem ajándékozott. Na ennek a gyümölcsével legyetek teljesek. És ahol ez történik, ott nincs mivel dicsekednie továbbra sem az embernek, hanem aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék, tehát Isten dicsőségére és magasztalására. Egyik hívő ember a másik hívő testvérnek nem kívánhat ennél jobbat, mint hogy teljesek legyetek a Jézus Krisztus általi igazság gyümölcsével, Isten dicsőségére és magasztalására. És az az öröm, ha ezt látjuk egymásnál. Mert ennek meg kell mutatkoznia. Az új életnek csodálatos a titka, azt nem lehet emberileg megmagyarázni és megragadni, de megmutatkozik a hatása. A titkát csak hittel lehet megragadni. Az Úr Jézus maga beszél ám erről, amikor azt mondja, hogy újonnan kell születnetek. És azt mondja, hogy a szél fúj, ahová akar, annak zúgását hallod. Ugye ez az, ami észlelhető. De nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Ahogy észlelni lehet a szél zúgását, hatását, úgy lehet észlelni az újonnan született életben, hogy itt milyen mozgás van, és milyen irányú mozgás, de a titka az csak hitáltal fogható fel. Nem emberi tudással. A titka az, amit a hitről megint Luthertől idézhetek, hogy az a hit, amellyel valaki ezt vallhatja, hogy Jézus Krisztus az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott, erről a hitről azt írja Luther, hogy hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem ő hozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, és ő világosított meg ajándékaival, és így tovább. Isten munkája van ott. Az ő szent lelke által azok életében, akik hitre jutottak Jézus Krisztusban. És ahol megmutatkozik a hatás, a fán terem a gyümölcs, az ad okot, és jogot arra, amit Pál apostol így mond itt ebben az ige szakaszban, hogy méltó, igaz, hogy ezt gondolja mindnyájatokról, mit tudnillik? Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ha Isten elkezdte valakiben az ő munkáját, Isten nem fogja félbehagyni. Menet közben próba alá kerül, hogy valódi-e az a hit. Erről is szó van másutt az igében. Próbáljátok meg magatokat. Vizsgáljátok meg, hogy a hitben vagytok-e. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? A második korintusi levélnek az utolsó fejezetére gondolok. Vagy a zsidókhoz írt levélnek az ilyen mondatára, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig szilárdan megtartjuk. A valódi hit álhatatosságban fog valódinak bizonyulni. És Isten aláveti próbáknak. De a megpróbált hit, az az Isten munkájának bizonyul. És ahol Isten ezt elkezdte, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ha magamra nézek, én a hívő ember, és újabb meg újabb vétkeimet kell látnom, és belátnom, és megvallanom, hogy az Úr Jézus vére megtisztítson azokból, el lehet csüggedni, hogy Uram, már megint mi történt velem? Már megint mit kell meglátnom a te világosságodban? ha önmagamra nézek, hamar elcsüggedek. Így van, de nem magamra kell néznem, hanem Jézus Krisztusra. És az Isten munkájára. És ebből támad és táplálkozik az a bizonyosság, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És kétszer is ebben az ige szakaszban Pál apostol a Krisztus Jézus napjára irányítja a figyelmünket. Megmondom a levélnek több részletében is. Mert ez a reménység. Ott, ahol Isten kegyelme megragadott valakit, Isten bűnbocsátó kegyelméből elkezdett élni, megigazultam, és a Jézus Krisztus általi igazság gyümölcse terem az életén. Ott ez a reménység, hogy Jézus Krisztust várjuk vissza, aki elváltoztatja majd a mi nyomorúságos testünket is az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Ahol valaki ezt vallhatja, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahhoz szorosan hozzá kapcsolódik, honnét az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőnül. Van-e ilyen reménységed? Jézus Krisztus elé készülése az egész életed már. Ha valaki a kegyelemből él, akkor annak ilyen az élete. Ahol ez hiányzik, és nyilvánvaló bűnökben megmarad az ember, ott viszont hangzik a figyelmeztetés. Ahol nem mutatkoznak meg a Jézus Krisztus általi igazság gyümölcsei valakinek az életén, ott hangzik a figyelmeztetés, mint az első korintusi levél 6. részében. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok. Ez a homoszexualitást takarja ez a szó. Sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Ilyenek voltak, de új életet kaptak, ha valóban Jézus Krisztuséi lettek. És akkor annak a gyümölcse meg kell, hogy teremjen, meg kell, hogy mutatkozzon. És az a belső ösztönzés van ott, az Isten bűnbocsátó kegyelméből élő ember szívében, amit a gyönyörű énekünk, az, ami így kezdődik, hogy dicsérjük Istent, kifejez az utolsó versszakaiban. Készséget ébresz követni igédet. Szent ügyért éljünk, szolgálatban éljünk, és mikor eljössz, ne kelljen majd félnünk. Dicsérjük Istent. És az utolsó verszak. Eljössz, ígérted. És akkor a te néped felviszed Jézus, oda, ahol téged angyalok szentek karában dicsérhet. Dicsérjük Istent. Mert hű az Isten, aki elhívott minket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Nem csak ideig óráig, hanem örökre szólóan. És ahol ennek a jelei mutatkoznak meg valakinek az életén, hogy Jézus Krisztussal eljegyezte magáénak az Isten, szent lelke által, ott van ok az örömre, van ok az olyan örömre, mint amiről Pál apostol ebben az ige szakaszban tanúságot tesz. Hálás öröm, és örömmel vállalt imádság azokért, akikkel valódi közösségben lehetünk, mert Isten maga vont közösségbe, önmagával és úgy egymással is Jézus Krisztusban. Na ez a közösség épülhessen köztünk is. Isten kegyelméből, Isten munkája által. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy rád tekinthetünk. A te evangéliumot hangzik közöttünk. Hála néked, Uram, mindazokért, akiknek szívében foganatossá lett a kegyelem evangéliuma, a bűnbocsánat ereje. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ismerhetünk téged, hogy örülhetünk egymásnak, hogy erősíthetjük egymást, akik tiéd lettünk. figyelmeztethetjük is egymást, imádkozhatunk egymásért, és bátoríthatjuk egymást, mert mindazok, akik tiéd lettek, akikben az Atya a Szentlélek által elkezdte a jó munkát, reménységgel készülhetnek a te színed elé. Köszönjük, Uram, hogy akikben elkezdődött az isteni jó munkálkodás, a szélját fogja érni a te napodra. Úr Jézus Krisztus, hadd éljünk mindnyájan úgy, hogy eléd készülünk. Arra a napra tekintünk, amikor te visszajössz. Üdvözítőnként várunk, és amíg itt tartasz, hozzád hívogatunk. Hozzád szeretnénk oda segíteni másokat is. Nem csak a szeretteinket, hanem az ellenségeinket is. És azokat, akik a te nevednek ellenségei, hadd legyenek még sokan, Uram, tiéiddé, benned testvéreinké, az üdvösség részeseivé. Könyörülj rajtunk, hogy az életünk jó gyümölcstermést hozzon. Gazdagon teremjük a benned kapott megigazultság gyümölcseit. Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson.